Egy kedves jelenlévős, az igényített és felvételre hallgató ülletezen, Isten szent igéjét a Ézsaiás könyvének az 52. fejezetéből a 7. verstől felállítva. Ézsaiás könyve 52. részének a 7. versétől visszavonták Isten szent igéje. Így szépek a hegyeken, az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Hadd őrállóidat, felemelik szavukat, újonvanak egyetemben, mert szemtől szembe látják, hogy mit hozza vissza Siont az Úr. Újonva énekeljetek mindnyájan Jeruzsálem romjait, mert megvigasztalta az Úr népét, megváltotta Jeruzsálemet, felküldte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai, Istenünk szabadítását, eddig olvassuk a szent igét. Tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, elején beszámoltam arról, hogy a fűtés elromlott itt a templomban, akkor is említettem, hogy a feleségem külön szívembe helyezte, hogy röviden prédikálja, de hát közben bemelegítettük egy kicsit a templomot, és akár a tanulmányt, de szent estéig is akár, de mégis most rövidebben menjünk együtt, és én nem akarok minden 4 versről beszélni, csupán a 7. versnek arról a 4 kis részletéről, 4 apró részletéről, amit itt Ézsaiás próféta, mondjuk így, hogy Ézsaiás könyvének a 3. része, ami számunkra a 3. szakasza megfogalmazott, hogy miért is örülünk annyira az örömmondó lábainak. Régies kifejezés, hogy a lábakban való gyönyörködés, az a Biblia szerint régi-régi dolog, a harcosoknak a lábában nem gyönyörködik az Úr, mondja egy helyütt az ige, azt nem tudom, hogy milyen a szép férfi láb, ki döntse el, az Úr nem gyönyörködik állítólag benne, de az örömhírmondónak a lábaiban lehet gyönyörködnünk. Ez ugyanazt jelenti, mintha azt mondanánk, hogy abban a személyben gyönyörködünk, aki azért jön, hogy nekünk örömöt hirdessen. Hát vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor az örömre nehéz ráfordulnunk, amikor nehéz az örömöt megragadnunk, és talán Attila szeretteivel most különösen is együtt érzünk ebben, ez az Isten tisztelet, ha szóljon az ő emlékére, tőle való búcsú miatt is, és mégis örömöt akarunk hirdetni, akkor is, hogyha ebben a családban gyász van, az Úr öröme, ami békességünk és reménységünk is, és azt mondhatjuk, hogy a hegyeken érkezőben gyönyörködünk. Ez régi kép, de a hely, ahol ezek a gondolatok megszülettek, igazán egy hegyes völgyes vidék, és ez az, ami miatt például nem rejtethetik el a hegyet épített város sem, nem tudom, hallottuk-e a hegyet épített városról, valaki emlegette nem olyan régen, tehát a hegyet épített városnak az egyik tulajdonsága éppen az, azért nem lehet elrejteni, hogy mindenki látja. Tehát mindenhonnan látni lehet, nem lehet elrejteni, eltitkolni benne semmit. És ugyanígy az örömhír mondónak a lábát is látni lentről, a hőből, a síkságról, valaki szalad a hegyen, és a futásából, a mozgásából meg tudjuk állapítani azt, hogy szomorúságot, vereséget, vereség hírét hozza-e, vagy pedig az örömnek az üzenetét. Hát most úgy azt állapítjuk meg itt a boldogsággal, hogy szép ez a futás, de úgy, ahogy a én kis áramban előre szaladt a Bili is, amikor az áldásért sietnek előre jönni az áldás, ami fehér, barna, rózsaszín, kék és egyéb burkolatban jelent meg itt a kis kosárkában. Szóval szép volt ez a futás, ahogy érkeztek az áldásért, és az örömhír mondónak a futása az mindenki számára az ünnepet. Az ünnepet jelenti, ünnepre készülünk most. És most szeretnénk ebben a négy kis megjegyzésben megragadni azt, hogy miért is öröm, miért is szép az örömhír mondónak a közeledése. Az egyik dolog, amit Ézsaiás mond, azért, mert békességet hirdet. Eteltünk, megcsövörlöttünk az állandó gyűlölködéstől. Nem embernek való dolog az, hogy valakire mindig haragudni kell, mindig ellenséget kell keresni, mindig ébren kell tartani a harci hangulatot, és valakit mindig hibáztatni kell, és ezzel indokolni azt, hogy miért bántunk, miért veszünk el, miért ütünk valakit. Nagyon ki vagyunk éhezve arra, hogy valaki hozza nekünk a békességnek az üzenetét, a sálom. Ez a köszöntés, ez arról szól, hogy békesség van a szívemben, békesség van a környezetemben, békességre jutottam Istennel, és elköteleztem magamat a békesség mellett. Ezzel fogok mindig dolgozni. Nem kedvenc időtöltésem és magatartásom a másokkal való torsalkodás, hanem a békességgel fogok fáradozni. Na most azért ez nem jön olyan könnyen. Ezt jegyezzük meg itt, hogy a békességért küzdeni kell, akkor is, hogyha most az előbb a küzdelmet, az állandó küzdelmet kiiktattuk, de azt jegyezzük meg, hogy a békességért áldozatot kell hozni, bizony. Szenvedjétek el egymást, mondja egy helyi az ige, és ez a minimuma annak, amit tőlük az Úr is vár, és mi magunktól várjunk el, nem kell állandóan sürgetőre együtt lenni, egymáshoz járni, és úgy tenni, mintha nem lenne boldogabb időtöltésünk, mint együtt lenni valakivel, aki esetleg nem rokonszemves nekünk, de szenvedjétek el egymást, fogadjátok el, hogy neki ugyanannyi joga van az élethez, mint nektek, és akkor ez már a békesség felé vezető út. És ennél többet is tehetünk persze, mert Istennek békességéről is beszélhetünk, arról, hogy Isten meg akar velünk békülni. Mert az az igazság, hogy a mi nagy harcunk az egyfelől önmagunk ellen, és másfelől pedig Isten ellen jelentkezik az életünkben. Mind a kettő értelmetlen, pláne az Istennel folytatott harc, nem tudjuk legyőzni, nem tudunk sokszor választ kapni a mi értjeinkre. Egyet tehetünk, hogy a végességen munkálkodunk, és szeretnénk vele úgy, ahogy Adi Endre, hogy csodálatosan az Istennel való megbékélésről verseket írt, ami számunkra szeretnénk mi is kibékülni Istennel. Mi az, ami a békétlenséget szívja? Mi az szerint a bűneink állnak Isten és az ember közötti béke útjában. Az önzésünk, a fölösleges harag, kapzsiság, mindazok a dolgok, amikről a Biblia világosan elmondja, de az emberi tapasztalat is ezt húzza alá, hogy nem lehet békében élni, ha valaki elveszi mások javait, többet halmoz fel, mint amire szüksége van, állandó nyugtalanságban él az ilyen ember. És arra akar hinteni bennünket most Isten szent igéje, hogy lássuk meg az örömhírhozónak a futásában ezt a lehetőséget, az édességre jutatunk magunkkal, végig ki magammal, magadtal, hiszen te vagy a béke. A másik dolog az örömhírhozónak a boldog futásában, amire most figyelünk, hogy jót mond. Ez sem könnyű dolog, jót mondani. Valamiért időnként embernek kellemesebb rosszat mondani, pláne a másikról. Önmagunkról nem annyira, bár van, aki ebben is kedvét leli, hogyha magát ostorozza. És általában azért szokta ezt az ember csinálni, hogy a többiek mondjanak ellen neki. Vannak gyülekezetek, ahol a kegyességhez hozzátartozik. Az emberek az Úr előtt túl feketére festik önmagukat, hogy a kegyelem annál fehérebb, annál világítóbb. Van egy régi tanmese erről, hogy valaki imádság közben, közös hangos imádság alkalmával ostorozta magát, hogy ő milyen elveszett, milyen gyarló, milyen bűnös. És valaki csendben megjegyezte, hogy tudjuk. Illetve végtelenül felháborodott, mert ő ezt nem gondolta komolyan. Csak azt hitte, hogy ezzel örömöt szerez Istennek, vagy a jelenlévők között rangot szerez magának, mert ez így szokás. Nem, ne mondj rosszat önmagadról se fölöslegesen, de pláne ne mondj rosszat a másik emberről. Van állítólag a nagymamától, az egyik nagymamától hallottam, aki viszont majd Tibor meg fog ebben erősíteni engem, meg Péter, mert ők általában jobban emlékeznek a családi történetekre, hogy anyai, nagyanyánk soha nem mondott rosszat másokról. Nem a mi dolgunk, mondta mindig, és ha valaki a jelenlétében rosszat akart a többiekről mondani, akkor azokat leintette. De tőle tudom, hogy létezik egy olyan sütemény, amit karácsonykor, vagy az ilyen nagy ünnepek alkalmával szoktak a vendégek távozása után fogyasztani, aminek legyka a neve, és aminek a rákcsálása közben ki szoktuk tárgyalni azt, hogy ki milyen gyarló, milyen furcsácska. És elfelejtjük, hogy alkalmasik róluk is hasonlóképpen tárgyalnak. Hát, hogy fölfedezünk valamit fönt a hegyen futni, és először irigyelni kezdjük, aztán arra gondolunk, hogy de jó lenne egyszer nekünk is ilyen szabadon, széllel szemben futni kitált karokkal, és eljutni oda, hogy mindig jót mondunk a másikról. És akkor ne felejtsük el, hogy Isten is jót akar mondani rólunk. Az egész megváltás történet alapvetően erről szól, hogy Isten rólunk is jót akar mondani. Ha valakivel rosszat, elítélőt kell mondania, akkor erről szól az evangélium üzenete, hogy akkor inkább az egyszülött fiút károsztatja, ráteszi a mi bűneinket, és minket, mint igazakat akar látni, jót akar mondani rólunk. Szóval ez a második dolog, amit az örömhírmondó örömteli futásában felfedezünk. Az első az volt, hogy békességet hirdet, és a második dolog, hogy jót mond. A harmadik kicsit ehhez kapcsolódik, és így hangzik, hogy szabadulás, szabadulás. Ugye néha úgy vagyunk vele, hogy úgy képzeljük, hogy arra vagyunk károsztatva, hogy ne legyünk szabadok. Van ennek sokféle szintje. Vannak népek, amelyek úgy gondolják, ismerünk ilyen népeket, hogy ütköző államként, nagyhatalmak között élve, nekik nem adatik meg soha az, hogy szabadok legyenek, hogy azt tegyék, amit mások tenger melletti népek, boldog népek, akiket nem vesznek körül, nem korlátozzák szabadságukat. És tegyük hozzá azt is, hogy egy Istentől kapott ajándék ez mindenki számára, így mondják zsidó testvéreik, hogy a szabadságért dolgozni nem egy lehetőség, hanem kötelesség, kötelesség a mi számunkra. Tehát amikor Mózes elment Egyiptomba, hogy kihozza a népet, egyfelől ugye azért ment, mert az Úr ezt mondta neki, menj és szabadíts ki az én népemet, és azt kellett ebben az isteni hívásban felismernie, hogy Isten akarja. És Isten azt akarja, hogy mi is akarjunk szabadok lenni. Nem csak politikailag, hanem a saját magán életünket, megkötözöttségeinket érintő módon is. Ne törődjük bele, ahogy rossz ösztöneink uralkodnak felettünk. Elnézőek ezzel szembe. Annyiféle magyarázatot tudnánk mondani, felmentést adni önmagunknak. Lehet, hogy visszaértek mások a mi szabadságunkkal, és ezért azt gondoljuk, hogy nem kell nekünk ezzel a dologgal olyan sokat foglalkozni, mert igen, légy szabad. A szabad Isten, a boldog Isten töltse be az életedet, és tegyen szabaddá, és munkálkodj másoknak a szabadságán is. És a negyedik dolog. Milyen hamar ideje kezdtünk a mai igéknek, ige hirdetésünknek a végére, hogy uralkodik a Te Istened. Ez a negyedik üzenet, amit a hegyeken boldogan száguldó, örömhírmondó kiált bele ebbe a világba, amit némelyek olyan reménytelennek látnak, én nem. Én szerettem ezt az életet, és azt gondolom, hogy vannak mások is, akik nem borulátóan ítélik meg ezt az életet, és nem arra gondolnak, hogy micsoda kitolás az, hogy itt kell lenni ezen a földön, hanem fordítva azt mondják, hogy micsoda kiváltság az, hogy itt lehetek. Megúrásuk mondom talán, hogy fogadtatások pillanatában több millió variációból dől el az, hogy ki kap lehetőséget itt ezen a földön, és az, hogy pont én kaptam erre lehetőséget, olyan nagy dolog, Isten uralmának, akaratának köszönhető ez bennem való hitének, hogy bennem látta a reményt arra, hogy itt adott időben, adott helyen pont én leszek az, akin keresztül az ő csodálatos tervei megvalósulhatnak. Ne leszédül az ember ebben a gondolatban, pedig komolyan kéne ezt venni. uralkodik a te ismered. De miért fontos ez? Azért is, mert annyi jelentkező van a uralomra. Olyan sokan vannak, akik szeretnék mások felett az uralmat átvenni. Akik eljátszanak a gondolattal, és nem csak álmunkban, hogy irányíthatnak akár egy országot, egy földrészt, akár az egész világot is. Verseny van ezért, hogy kiuralkodjék pedig a mindenségben. Olyan jelentéktelennek tűnő kicsi pont, egy porszem, ez a föld, világ mindenség felett úgysem tudunk uralkodni, de ezért néha elgondolkozunk azon, hogy milyen különös lenne, hogyha ha mi irányíthatunk a világot, és ilyenkor csendben megkérdezi az Úr, hogy és amúgy a családodban, amúgy embertársaid között sikerül úrrá lenni a nehézségek felett, mert ha igen, akkor tágíthatjuk ezt a kört. Isten úgy uralkodik ezen a világon, hogy ez gondoskodás, hogy ez olykor önmagával szembeni, akár kérlelhetetlennek tűnő igényesség is a szülőnek, a felnőttnek, a felelősséggel megterhelt embernek az uralkodás az soha nem vasáskodás, az mindig a feladatok vállalása, a nehézségek vállalása. Istened uralkodik, és Istened az adott helyen, az adott időben és körülmények között alkalmasint részletkérdésekben rajtad keresztül akar uralkodni, az igazságot akarja érvényre juttatni, a jogosságot, az irgalmasságot. Ott, ahol Istened uralkodik, ott békesség van, ott jót mondanak, ott szabadulásról beszélünk, ott gondoskodás van, ott szeretet van, és e felé haladunk most az ünnepek közeledtében. Isten áldjon meg bennünket, hogy szép, örömteli legyen felismerése annak, hogy Isten rajtunk keresztül is el akarja kiáltani, meg akarja üzenni ennek a világnak. Ilyen jó dolog az ő uralkodását, az ő kegyelmét, az